brothers and sisters, we welcome you to the worldwide devotional for young adults.
Kedves testvérek, üdvözlünk benneteket a fiatal felnőtteknek szóló világméretű áhítaton. Ezt a közvetítést a New York állambeli, New Yorkból, a Lincoln téri kápolnából sugározzuk. David L. Buckman vagyok, a New Yorki New York Szöveg elnöke. Szeretettel üdvözöljük L. Whitney Clayton Eldert, a 70-ek elnökségéből, és hálásak vagyunk, amiért Kathy Kip Clayton nőtestvér is elkísért őt ma este. Clayton Eldert és Clayton nőtestvért a program későbbi részében fogjuk bemutatni. Hálásak vagyunk, és örömmel jelentjük be az emelvényen helyet foglaló helyi, területi 70-eseinket, valamint a helyi EOS és ifjúsági és felsőfogó hitoktatási koordinátorainkat és feleségüket. A mai est megnyitásaként a gyülekezet elénekli a 35. számú himnuszt, melynek címe Hit Hű Szentek. Megköszönjük Sumarisa Stevens segítségét a zene vezénylésében, és Alice Chart közreműködést, aki a zenei kíséretet biztosítja. A himnusz követően a nyitóimat a Harlemi Fiatal Egyedülálló Felnőttek Egyházközségünk tagja Darold Kaszuljó mondja.
Dear Father in Heaven,
drága mennyei atyánk, azért gyűltünk össze, hogy hódoljunk neked, megemlékezzünk fiadról, Jézus Krisztusról, kifejezzük hálánkat az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus egyházáért, és egyházat papságáért, és vezetőségéért, és hogy a lelked különleges jelenlétéért folyamodjunk, hogy a Szentlélek hatalma által a bölcsesség szavait hallgathassuk, és hogy felemeltessünk és tanuljunk. Kérünk, segíts alázatosnak lennünk. Segíts erősítenünk a családunkat, és azokat, akik ezeket a szavakat hallják ma este szerte a világon. Nagyon szeretünk, atyánk, hálásak vagyunk minden áldásért, melyet tőled kaptunk, és mindezt Jézus Krisztus nevében mondjuk. Amen.
This evening we are joined by the New York, New York Young Adult Choir.
Ma este itt van velünk a New Yorki fiatal felnőttek kórusa, akik eléneklik nekünk az Életem a Te Akaratod tükrözze című dalt. Vezénye Jamie Wood, és orgonán kísér Ronnie Bishop. Örömünkre szolgál, hogy a zenei szám után meghallgathatjuk Clayton nőtestvért, őt követően pedig Clayton Elder szól hozzánk. Clayton Elder beszéde után a kórus elénekli a Hiszek Krisztusban című himnuszt. Végül a záróimát Michal Urbina, a Lincoln téri fiatal egyedülálló felnőttek egyház község tagja mondja majd. Most pedig az én kiváltságon bemutassam a ma este beszélőit. L. Whitney Clayton Eldert 2001-ben támogatták a 70-ek első kórumának tagjaként, az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyházában. 2008 óta a 70-ek elnöksége tagjaként szolgál, és a Utah északi, a Utah Salt Lake City és a Utah déli területeket felügyeli. David A. Bednar Eldernek, a 12 apostol kóruma tagjának segít az Afrika délkeleti és Afrika nyugati területek felügyelésében. Clayton Elder 2002 és 2006 között a Dél-Amerika déli terület elnökségében szolgált, még Argentinában, Buenos Airesben élt. Peruban szolgált teljes idejű misszionárisként 1970-től 1971-ig. Clayton Elder 1978 és 2001 között ügyvédként praktizált a kaliforniai állambeli Newport Beach-ben. Utahban, Salt Lake City-ben született, 1950-ben. Azt állítja, hogy legnagyobb eredménye az, hogy 1973-ban feleségül vette Kathy Ann Clippet a Salt Lake templomban. Clayton nőtestvér Salt Lake City-ben született, jelenleg evangéliumi tanoktatóként szolgál. Korábban szolgált egyházközsége és szöveki fiatal nők elnökként, és kora reggeli ifjúsági hitoktatóként Kaliforniában és Argentinában. A Clayton házaspár 7 gyermekkel és 19 unokával büszkékelhet. A kórus most előadja az Életem a te akaratod tükrözze című éneket.
to be here today, hand in hand and side by side with my.
Izgatottan állok itt ma kéz a kézben és válvetve az örökkévaló legjobb barátommal, óriási kaland életem szerelmével élni. Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy veletek lehetek. Figyelemre méltó látványt nyújtotok. Azok, akiket ténylegesen látok, és azok is, akiket csak magam elé képzelek. Káprázatosak vagytok. Bár csak látnátok magatokat úgy, ahogyan most én látlak benneteket, csak úgy ragyogtok a bennetek rejlő lehetőségektől és ígéretektől. Olykor attól tartok, mi magunk tudjuk legkevésbé meglátni saját értékünket, de ha meg is látjuk, nehéz megfelelnünk ennek a képnek. Sajnálatos módon viszont a magunkról kialakított torzkép gyakrabban negatív, mint pozitív. A Szentírások Mózes könyvében Isten hasonlóságára alkotott fiaként vagy lányaként jellemeznek minket. Móziásban pedig ez áll. A szövetség miatt, melyet kötöttetek, mely a keresztelés, Krisztus gyermekeinek fognak nevezni benneteket, az ő fiainak és leányainak. A Rómabeliekhez írott levélben pedig ezt olvassuk. Isten gyermekei vagyunk, ha pedig gyermekek, örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak. Miért olyan nehéz hát emlékezetben tartanunk királyi önazonosságunkat, és e tudattól vezérelve ennek megfelelően élnünk? Nekem sokat segít a következő hasonlat. Néhány éve férjemmel és legkisebb fiunkkal Argentínában éltünk egy egyházi megbízás miatt. Kisfiammal szokásunk volt a szabadidőnkben ellátogatni a helyi nevezetességekhez. Volt pár kedvencünk is, köztük egy vad és csodás állatkert, amelyhez foghatót még soha nem láttunk. Kedvencekbe zárt álmos állatok távoli csodálata helyett a Luhan állatkert lehetőséget adott a látogatóknak, hogy a ketrecekbe lépve megsimogassák az állatokat, még a legvadakabbat is. Nem tudtunk ellenállni. Az állatgondozó nyomában beléptünk a hatalmas, félelmetes oroszlánok számára elkerített részbe, ahol megsimogattuk őket, miközben ők látszólag ügyet se vetettek ránk. Miután biztonságosan kiléptünk a kerítésen, megkérdeztem a gondozókat, mégis hogy tudják revenni ezeket a nagy vadakat, hogy ne fajjanak fel minket. Válaszukat lenyűgözőnek találtam. Felhívták a figyelmemet a szintén a ketrecekben élő kistestű kutyákra. Elmondták, hogy az oroszlánokat együtt nevelték ezekkel a kutyákkal. Eleinte a csaholó ebek nagyobbak voltak az oroszlán kölyköknél. Úgy hitték, ők a falka vezérek, és rendszerint könyörtelenül kergették az oroszlánokat, bele-belemarva a lábukba. Az oroszlán kölyköknek szokásává vált, hogy meghúzzák magukat a sarokban, és viselkedésük azt tükrözte, hogy rettentően félnek a bosszantó kis kutyáktól. Amikor az oroszlánok felnőttek, továbbra is a sarokba húzódtak, és tartottak a kis kutyáktól. Mancsuk egy csapásával kilódíthatták volna őket a karámból, de az oroszlánok nem látták magukat önnönvalójukban. Fájdalmasan nem voltak tudtában királyi mi voltuknak. Lehetőségeikről alkotott téves képük rabságában és korlátai között éltek. Kicsinek és gyengének vélték magukat, így aztán hagyták, hogy a szüntelenül bosszantó kutyák irányítsák és megfélemlítsék őket. Attól tartok, mindannyiunk életében vannak ilyen idegesítő ebek, amelyek eltiporják az önbizalmunkat, és képletesen sarokba szorítva tartanak minket. Hadd nevezzek meg néhányat, melyek mindenütt jelen vannak. Az első önbizalomhiány. Egy informatív tanulmány feltárta, hogy túl sokunk határozza meg teljesítményét inkább a kudarcai, semmint a sikerei alapján. Túlságosan gyakran fordul elő, hogyha egy fiatal kap egy 100 kérdéses tesztet, melyből 80-ra ad helyes választ, szomorúan fogja elismerni, hogy 20-ra nem tudott felelni, semmint büszkén elismerni, hogy 80 válasza jó lett. Az önmagunkba és lehetőségeinkbe vetett bizalom hiánya vakká tehet minket valódi értékünket és képességeinket illetően. A második tökéletlen és hiányos tudás. Még Nefinek is, aki proféta volt, hitet kellett gyakorolnia, mert nem tudott mindent. Emlékeztek, amikor megnyíltak előtte a mennyek, és egy angyal leszállt hozzá, és megállt előtte? Nefi látomásban látta Názáretet és a szabadító édesanyját, de amikor megkérdezték tőle, érti-e Isten leereszkedését, el kellett ismernie, hogy nem tudja minden dolog jelentését. Mielőtt azonban elismerte, amit nem tudott tökéletesen, megerősítette azt, amit viszont biztosan tudott, hogy Isten szereti gyermekeit. Ezt a leglényegesebb tudni. Elegendő ahhoz, hogy ne hagyjuk, hogy a hiányos ismeretek bosszantó kutyái meggyengítsék bizonyosságunkat az egyház igazi voltálóról, az Istennel való áldott kapcsolatunkról, illetve az ő irántunk táplált, megingathatatlan és erőt adó szeretetéről. A harmadik nem törődömség vagy figyelmetlenség. A rossz döntések, illetve a jó döntések elmulasztása elhomályosítja a valóságról alkotott képünket. Úgy vélem, jelképes oka volt annak, hogy Izrael gyermekeinek naponta kellett összegyűjteniük a mannát. Mennyei atyánk bizonyára képes lett volna egy egész hétre való adagot biztosítani számukra, azonban a lelki táplálék begyűjtésének mindennapi kötelessége az emlékezetünkben tartotta őt. Rendszeresen és gyakran kellett magukhoz vennünk lelki táplálékot. A szentírás olvasás, az ima, az egyházi gyűléseken való részvétel, egymás szolgálata, ezek jelentik a mi mannánkat és isteni gyermekeinek szuper ételét. Minden bizonnyal vannak saját bosszantó kutyáitok, mindannyiunknak vannak. Ne engedjétek, hogy ezek határozzanak meg benneteket. Viselkedjetek Isten királyi gyermekeiként, hiszen azok vagytok. Ez a ti születési előjogotok. Ha viselkedésetek jelenleg nem ér fel a királyi sarjnak megfelelő önmagatokhoz, változtassatok. A mennyi segítségével képesek lesztek rá. Isteni önazonosságotok maradandó. Olykor azt mondjuk, hogy Isten teremtményei vagyunk, és ez persze nemes gondolat. De én sokkal jobban szeretem emlékezetben tartani, hogy Isten gyermekei vagyunk. Az ő lelki DNS-e csörgedezik az elejénkben. Ne feledjétek, Isten újra meg újra kijelentette, hogy az ő fiai és leányai vagyunk, és az ő örökösei. Hesegessetek el minden megtévesztő üzenetet vagy szokást, mely arra készített, hogy életetek szegleteiben meghunyászkodva, hogy meghúzódjatok. Ne hagyjátok, hogy a lábatokba marjanak, és megfélemlítsenek. Emelkedjetek fel örökkivaló lényetek szintjére. Az Úr áldjon meg mindannyiunkat Isten önazonosságunk tudatával, mindaz, amivel az Atya rendelkezik. Ezt ígérik azoknak, akik Isten szemével tudják látni saját lehetőségeiket, és mennyei atyánk örököseiként kapott születési előjogukkal összhangban élnek. Az Úr áldjon meg benneteket, amint megragadjátok valódi éneteket és örvendeztek benne Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Dear brothers and sisters, I feel honored to be with you this evening.
Drága fivéreim és nőtestvéreim, megtiszteltetés számomra veletek lenni ma este. Kettihez hasonlóan én is szeretetemet fejezem ki nektek. Mindketten azért imádkoztunk, hogy a ma este elhangzó szavaink növeljék az Istenbe és az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hiteteket. Most pedig újra azért imádkozom, hogy a következő percekben mennyei sugalmazásban legyen részem nekem és nektek is. Az imént az életem szerelmét és világosságát Kathyt hallgathattátok. Hálás vagyok, amiért ilyen hatalmas örömöt és célt ad az életemnek, nem is említve a 7 gyermeket, akikkel megajándékozott. Ők pedig 19 unokát hoztak a világra, akik száma hamarosan 21-re nő majd. Kathy az otthonunk és családunk szíve lelke. Amikor összeházasodtunk, még nem tudtam, hogy az élet ilyen édes is lehet. Az ő jósága és erényei a világon mindennél többet jelentenek számomra. Nagyon boldoggal tesz, hogy az imént őt hallgathattátok. Üdvözlünk benneteket, akik most itt New York City-ben vagytok, de tudjuk, hogy más helyszíneken, nemzetekben és időzónákban is hallgattok bennünket. Szívélyes üdvözletünket küldjük minden bennünket néző és hallgató testvérnek, akárhol is legyetek a világban. Mi csodálatos dolog így összegyűlni. Sokan különböző országokból és kultúrákból származtok, rendkívüli, milyen különféle körülmények formálják életeteket. Néhányatok számára az oktatási és anyagi bőség adta áldások mindegyik elérhető. Mások akár naponta is azzal küzdködnek, hogy étel legyen az asztalukon. Vannak, akik az Egyesült Államok síkságait átszelő pionírok leszármazottai. Mások pedig a saját hazájuk pionírjai. Vannak, akik missziót is szolgáltak, míg másokat épp nem keresztelték meg misszionáriusok, vagy még nem is egyháztagok. Néhányan olyan családból érkeztek, ahol mindenki tevékeny egyháztag, mások pedig lehet, hogy egyedüli egyháztagok a családjukban, vagy talán az egész közösségükben is. Vannak, akik olyan erős otthonokból jöttek, ahol a szülők kiváló példával járnak elő, mások pedig olyanokból, ahol ez nem így van. Meg vagyok róla győződve, hogy mindaz, amiben Isten gyermekeiként osztozunk, sokkal fontosabb annál, hogy az élet milyen különbségeket tesz közöttünk. A szabadító ezt mondta, én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Ő a bővelkedő élet áldását sem idő, sem pedig hely szempontjából nem korlátozza be. Körülményeinktől függetlenül mindannyiunk számára elérhető. Az ő célja az, hogy segítsen nekünk szert tenni a bővelkedő életre, akármikor és akárhol is éljünk. Úgy érzem, arról kell ma beszélnem, hogy miként érhetjük el a bővelkedő életet, és azt a címet adtam beszédemnek, hogy mint a megöntözött kert. Mondandómat egy olyan eseménnyel kezdeném, amely a szabadító keresztrefeszítésének napján történt, és úgy érzem, rendkívül tanulságos. Utána pedig két példán keresztül fogom szemléltetni, miként lehet szert tenni a bővelkedő életre. Az összes szentírás egyik talán legfelkavalóbb jelenetét János könyvében jegyezték fel. Ez azután történt, hogy a szabadító a mi bűneink és halandó gyengeségeink miatt felfoghatatlan gyötrelmeket élt át a Gecsemáni kertjében. Azt tanították nekünk, hogy a szenvedése olyan átható és olyan nehezen elviselhető volt, hogy ezt nem tudhatjuk, és olyan kimerítő volt, hogy ezt fel sem tudjuk fogni. Azután következett, hogy elárulták, letartóztatták, valamint a zsidó vezetők keze alatt megaláztatást és bántalmazást szenvedett el. Azután volt ez, hogy a római katonák Poncius Pilátus irányítása alatt megostorozták, és tövis koronát nyomtak a fejére. Pilátus kijelentette, hogy Jézus semmi olyat nem tett, amivel rászolgált volna a keresztre feszítésre. Parancsba adta, hogy ostorozzák meg, ami egy rendkívül kemény, de általában nem halálos büntetésnek számított. Pilátus talán azt remélte, hogy ha megkínozza és megalázza a szabadítót, akkor azzal nyomást gyakorolhat a zsidók vezetőire, kinyilvánítva az, hogy Jézusnak a nyilvánosság előtt már így is elég fájdalmas leckét tanítottak, a keresztre feszítésre pedig már nincs is szükség. Talán azt remélte, hogy ezzel bizonyos fokú irgalmat ébreszthet bennük. Az ostorozás követően ezért Pilátus elrendelte, hogy Jézust vigyék a nép elé. Gondolom azt remélte, hogy Jézus egy nyilvánvaló fizikai szenvedése már elegendő lesz számukra. Nem így lett. János így számolt be erről. Akkor azért előfogá Pilátus Jézust és megostoroztatá, és a vitézek tövisből koronát fonván a fejére tevék és bíbor köntöst adnak rá. És mondának, üdvözlégy zsidók királya, és arcul csapdossák vala őt. Majd ismét kiméne Pilátus, és mondanékik, ímé kihozom őt néktek, hogy értsétek meg, hogy nem találok benne semmi bűnt. Kiméne azért Jézus a tövis koronát és a bíbor köntöst viselve. És mondanékik Pilátus, ím hol az ember? Amikor azért látják vala őt, a papi fejedelmek és a szolgák kiáltozának mondván, feszíts meg, mondanékik Pilátus, vigyétek el őt, ti és feszítsétek meg, mert én nem találok bűnt ő benne. Habár a történet folytatása is kritikus fontossággal és jelentőséggel bír, megállnék Pilátus szavainál. Ím hol az ember? Vagyis más szavakkal, lássátok az embert. Pilátus könyörgése mélységesen ironikus volt. Annak ellenére, hogy Jézus fizikai megjelenése akkor meglehetősen gyalázatos volt, egészen addig és azután sem volt egyetlen férfi vagy nő sem, aki jobban rászolgált volna arra, hogy így kiemeljék és bemutassák. Az ő élete tökéletes volt, ő maga pedig páratlan volt. Soha senki nem élt úgy, ahogy ő, és soha senki nem is fog. Ő minden erénnyel annak tökéletességében rendelkezett. Minden helyzetben tökéletes önuralmat gyakorolt. Érzelmei és érzései tökéletesek voltak, ahogyan gondolatai is. Tudása pedig korlátlan volt. Ő volt egyedül valóban érdemes arra, hogy minden szempontból bámulat, vizsgálat, mérce és hódolat tárgyává tegyék. Senkinek nem okozna csalódást, ha bebillanthatnánk az elméjébe, szívébe és érzéseibe. Habár a megjelenése akkor ezt nem tükrözte. Jézus maga volt a bővelkedő élet megtestesítője. Így hát nem a szenvedésének azon pillanatában való kinézetére kell elsősorban emlékeznünk. Az emberek szemében nem volt kívánatos. Aki abban a gyenge, fizikai hajlékban lakozott, az jelentett számunkra mindent. Az, aki volt, tette lehetővé mindazt, amit véghez vitt. Az ő fenséges lénye az, ami figyelmünket megragadja. Amikor előttünk állva csodáljuk őt, az embert, akkor az ő gonosz erőkkel szembeni egyre erősödő győzelmét kell, hogy lássuk, még akkor is, ha az akkor egyáltalán nem tűnt győzelemnek. Ő a bárki által valaha megtapasztalható legvadabb vihar közepette is tökéletesen nyugodt volt. Minden ördögi szerkezet, melyet az ellenség addig valaha is feltalált, akkorra már bevetették, vagy a közeljövőben használták ellene. Ő mindet legyőzte és leigázta. Pilátus előtt tökéletesen, nyugodtan és higgadtan állt. De gondoljuk csak tovább, a világ fizikai elemei, valamint az emberiség által teremtett körülmények feletti uralmát kétségtelenül bizonyította. Képes volt parancsolni a gonosz lelkeknek. Meggyógyította a betegeket, a vaknak visszaadta a látását, a süketnek pedig a hallását. A holtakat életre keltette, az elhunyt gyermeket pedig visszaadta a szüleinek. Mindenki gondolatait és érzéseit ismerte. Bűnöket bocsátott meg, és leprásokat tisztított meg. Az ezelőtt említett események előtti éjszakán pedig az egész emberiség terhét, bűneit, fájdalmait, betegségeit és esendőségét viselte. Ironikus módon még azok bűneit is magára vette, akik abban a pillanatban oly mostohán bántak vele. Ím hol az ember, valóban őrá kell tekintenünk. Ő az élő Isten fia volt. Életünk példája volt az egyszülött, akit azért küldtek, hogy megmutassa az utat, és ő maga legyen az út. Ő mindannyiunk számára maga az igazság és az élet. Azzal az egyszerű három szóval, hogy lássátok az embert, Pilátus tudtán kívül is egy egyszerű receptet adott arra, hogy az ember az élet legmagasabb célját elérhesse. Amikor a zsidókat felszólította, hogy nézzenek rá, Pilátus az ő és a mi figyelmünket is az egyszülöttre, vagyis arra az egyetlen emberre irányította, aki az életünket bővelkedővé, szabadításunkat pedig tökéletessé képes tenni. Ezért is adatott a parancsolat, hogy Istenre tekints és élj. Amikor őrá tekintünk, emlékeznünk kell arra, hogy miatta, valamint amiatt, hogy ami ő volt és amit ő tett, mi is győzedelmeskedhetünk. Le tudjuk győzni az akadályokat, megpróbáltatások közepette is bővelkedő életet élhetünk. Ha úgy döntünk, hogy őrá tekintünk, valamint elfogadjuk és alkalmazzuk az ő szabadító evangéliumát, akkor ő meg fog bennünket szabadítani. Megment bennünket a saját bukott természetünk és gyarlóságaink okozta hatásoktól, és megszabadít bennünket a bűntől, a lelki középszerűségtől és az örökké valóságra szóló kudarctól. Ő megtisztít, finomít, szebbé végül pedig tökéletessé tesz bennünket. Örömet és békét hoz számunkra. Ő a kulcs a bővelkedő élethez. Most pedig két példát is szeretnék megosztani veletek arról, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy a szabadítóra tekintsünk, és hozzáforduljunk a bővelkedő élet eléréséért. Elsőként a palánták példázatáról beszélnék. Kathyvel Salt Lake City keleti oldalán egy domboldalon élünk, egy olyan otthonban, melyet még a szülei építettek. Él egy bizonyos fajta fa ott, ami kifejezetten arra a vidékre jellemző. Mi csak bozott tölgynek hívjuk. A világon közismert hatalmas tölgyfákkal ellentétben ez a fajta nem nő meg nagyra, viszont szívós és gyönyörű. A környékünk pedig tele van vele. Néhány évvel ezelőtt egy nagy virágcserepet tettünk a bejárati ajtónkhoz vezető járdára, az egyik bozott tölgy koronája alá. A cserébe színes virágokat ültettünk, melyeket a nyár során csodálhattunk. Amikor eljött az ősz, a bozott tölgy elkezdte hullajtani a magjait, vagyis a makkokat, melyekből egy pára a cserébe pottyant. Az egyik őszi napon, amikor éppen a virágokat gondoztam, észrevettem néhány hajtást, ami a cserébe esett makkokból nőtt ki. Annak ellenére, hogy a virágszezonnak már lassan vége volt, mi továbbra is csak virágokat szeretünk volna látni a cserében, ezért elkezdtem kigyomlálni a hajtásokat. A gyenge kis palántákat könnyedén ki lehetett húzni a laza földből. Meglepve láttam azonban, hogy az apró hajtások már a föld felett látható méretüknél sokkal hosszabb gyökereket növesztettek. A gyökerek a növény felső részénél 3-4-szer is hosszabbak voltak. A természet úgy alakította a bozott tölgy magjait, hogy szinte minden energiájukat a gyökerek növesztésére fordítsák. Elég nyilvánvalónak tűnik, hogy miért van ez így. Salt Lake Cityben a tavaszi és az őszi időszak elég kellemes, a nyár viszont forró és kevés eső tartogat, a tél pedig nagyon szeles és hideg és sok hó esik. A mélyre nyúló gyökerek azáltal segítenek a kis palántáknak a növekedésben, hogy a felszínről gyorsan a mélybe hatolnak, így a gyökerek még nagyobb felületen tudják felszívni a nedvességet és a tápanyagokat. Arra is szolgálnak továbbá, hogy a fákat szilárdan lehorgonyozzák, és már fiatal koruktól fogva szilárdan tartsák a széllel szemben. E szívós fáknak a gyökereik segítenek ellenállni a téli viharoknak és a nyári napok forróságának. A mély gyökerek segítségével a bozott tölgynek sokkal könnyebb a túlélés, amikor pedig a kis csemeték elérik a teljes magasságukat, a gyökereik továbbra is táplálják, védelmezik és fenntartják őket. A bozott tölgytől mi is tanulhatunk valamit. Mi is élvezhetjük a csodálatos tavaszt és őszt, de mindig emlékeznünk kell arra, hogy hamarosan keményebb idők is jönnek. A tavaszt elkerülhetetlenül követi a forró nyár, az ősz pedig a hideg tél. Ez a természet törvénye, ahogyan az életünké is. Bár könnyű, kényelmes és boldog időszakokat is átélünk, felkészültnek kell lennünk olyan időszakokra is, amikor az élet megpróbáltatásokat tartogat számunkra. Akárhol éljünk is, mindannyiunknak vannak olyan élményei, melyek a forró nyárhoz vagy hideg télhez hasonlítanak. Van a könnyebb és nehezebb időszakok, sikerek és kudarcok, egészséges és betegséggel sújtott idők, valamint boldog és gyötrelmes időszakok is. Az élet nem állandó, nem megy minden simán. Mindenkinek vannak olyan pillanatai, melyek elcsüggesztik, és olyanok is, melyek örömmel töltik el. Az élet más területeken is hasonló mindenki számára. Lakhelyünk és országunk közösségének kultúrája és szokásai mindannyiunkat körülvesznek. E hatások némelyike jó, míg mások már nem annyira. Néhány felemel bennünket, mások viszont lerombolnak. Az otthonainkat megáthatja az evangélium világossága, vagy beárnyalhatja azt, ha kudarcot vallunk Isten parancsolatainak betartásában. A barátaink példamutatása lehet kiváló, vagy borzalmas is. Senki sem tudja pontosan, hogy az élet hova fogja sodorni. Nem tudjuk teljesen megjósolni a jövőbeli egészségügyi állapotunkat, vagy anyagi helyzetünket. Nem tudjuk megjósolni a háborúk, vagy az időjárás hatásait sem. Az életnek megvannak a maga évszakai és körforgása, számos olyan irányításunktól független körülmény is van, amely kihívást állít elénk. A fákkal ellentétben azonban mi szabadon dönthetünk úgy, hogy kifejlesztjük azt a lelki gyökeret, amely életünk tartását fogja szolgálni. Mi döntjük el, hol fogunk gyökeret verni, és hogy milyen mélyen fogjuk azt a földbe mélyezteni. A napi döntések apró, szinte észlelhetetlen változásokat eredményeznek hitünk gyökerén, mely változások hatása viszont mindent meg fog változtatni. Mivel nem tudjuk, hogy mikor és milyen kihívásokban lesz részünk, vagy hogy életünk telei és nyarai meddig fognak tartani, gyökereinket a lehető legmélyebben kell leeresztenünk lelki táplálékának, egyetlen igazi forrásához, az Úr Jézus Krisztushoz. Ő azt akarja, hogy bővelkedő életet érjünk. Hív bennünket, hogy jöjjünk ő hozzá. Azt mondta, tanulj tőlem, és hallgass szavaimra. Járj lelkem szelítségében, és békességed lesz én bennem. Amikor őróla tanulunk, erős lelket építünk az élet viharaival szemben. Tanulhatunk tanulmányozás és hit által, tanulhatunk az előttünk lévő igazlelkű példákból, vagy tanulhatunk azáltal is, hogy őt szolgálva másokat szolgálunk. Tanulhatunk, miközben igyekszünk bármely módon őt másolni. Amikor figyelünk, az nem csak hallgatást, hanem figyelmezést és megszívelelést is jelent. Személyes szentírás tanulmányozásunk során is figyelünk őre, figyelünk rá az úrvacsorai gyűlés és a templomi szolgálat során is. És halljuk őt a halk és szelíd hangban is. Az élő proféták és apostolok hangját hallva is őre figyelünk. A gondos figyelem emlékeztet bennünket arra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely Istennek szájából származik. Gyökereinket lépésről lépésre erősítjük meg. Miközben figyelünk, az ő útját járjuk. Ő jelenti a bővelkedő élethez vezető út kezdetét és végét is. Ő maga a teljes út, valamint a fény is, mely az utat világítja meg. Ő az út, az igazság és az élet. Nem titkos és nem is meglepő, hogy mit kell tennünk azért, hogy kifejlesszük egy gyökereinket. Be kell tartanunk Isten parancsolatait. Miközben gyorsan összetudnánk írni egy listát mindarról, amit tennünk kell, könnyebb megszámolni a teendőinket, mint el is végezni azokat. De azon képességünk, hogy az ő akarata szerint cselekedjünk, növekedni fog, miközben így is teszünk. Egyre könnyebbé válik, mivel meggyőződésünk és hitünk is növekszik. Amikor álhatatosan kitartunk az evangélium alapvető tantételeinek életünkben történő alkalmazásában, az Úr megnövekedett belső erővel áld meg bennünket. Az érdemes és figyelmes hódolat pedig nagy mértékben hozzájárul lelki gyökereink növesztéséhez. Amikor áhítattal veszünk részt az úrvacsorai gyűlésen, és igaz szándékkal veszünk az úrvacsorából, a sabbat napja több lesz egy átlagos vasárnapnál. Nem tudunk elég mélyen gyökeret verni, ha csak nem emlékszünk mindig őrá. Amikor a gyűlések előtt felkészülünk akkor a sabbat sokkal gazdagabb élménnyé válik számunkra. Miközben elgondolkozunk azon, hogy mennyire szükségünk van a megbocsátásra, valamint arra, hogy a lélek mindig velünk legyen, a kápolnára szentként fogunk tekinteni, az úrvacsora vétere pedig a megszentelődésünk idejeként. Ezért tehát, amikor Isten tiszteletre megyünk, néhány dolgot mindenképpen magunkkal kell vinnünk. Elsőként megtört szívet és alázatos lelket. Búzgón kell törekednünk arra, hogy érezzük az engesztelés áldásait. Hasonlóképpen van néhány dolog, amit viszont mindig otthon kellene hagynunk. A sport, a munka, a szórakozás és vásárlás gondolatait el kellene zárnunk otthon egy szekrénybe, hogy azokat majd egy másik nap vegyük elő. Az őszinte hódolat elősegíti a valódi megtérést. Segít nekünk, segít hitünk gyökereinek olyan mélyre lejutni, ahol lelki vízforrásra lelhetnek, mely örök életre buzgó víznek útfejelez bennünk. Pál így írt erről, azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok ő benne, meggyökerezvén és tovább épülvén ő benne, és megerősödvén a hitben, amiképpen arra tanítattatok bővölködvén abban hálaadással. A gyökerek az ellenállástól is erősödnek, a szélnek fújnia kell, az időjárásnak pedig időnként meg kell tépáznia bennünket, ha valódi erőre akarunk szert tenni. Ha erősek akarunk lenni, erőfeszítéseket kell tennünk, hogy kitartsunk és ellenálljunk a szélnek és az időjárásnak. Az erős szelek könnyedén kicsavarják azt a fát, ami nem horgonyozta magát a földhöz. Hasonlóképpen szükségünk van néhány aszályra is, különben a gyökereink nem akarnak mélyebbre kúszni, hogy vizet találjanak. Ez fordítva is igaz, a túl sok víz el is gyengítheti a fát, hiszen ilyenkor a gyökerek a felszínhez közel maradnak, és nem tesznek szert elegendő mélységre. Ha nem élünk át néhány személyes vihart és aszályt, akkor a gyökereinknek esélye sem lesz megerősödni. Ha minden könnyű, akkor nem fognak fejlődni. Ironikus, hogy a szél nélkül ugyan nyugodt a tenger, a vitorlázás viszont elég nehéz. Ha nem vigyázunk, a problémák hiánya puhánnyá tehet bennünket. Nem tudunk ügyelni magunkra és a gondolatainkra és a szavainkra és a cselekedeteinkre, és nem tudjuk betartani Isten parancsolatait és megmaradni a hitben olyan megpróbáltatás nélkül, mely tédre kényszerít és szívünkben munkálkodik. Másrésztről viszont nem kell fejveszve rohangálnunk próbatételeket keresve. Az élet mindig megoldja, hogy részünk legyen nehézségekben, még akkor is, ha mindent tőlünk tehetőt megteszünk. Ha csak nem hozunk olyan szörnyű döntéseket, melyek mindig tragédiával végződnek, általában nem mi választjuk, hogy az élet problémái mikor és hogyan fognak ajtónkon kopogtatni. Azt azonban mi döntjük el, hogy hogyan fogunk felkészülni rájuk nap, mint nap. Erre emlékeztet bennünket Józsué is. Választhatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok. Vagy itt egy másik emlékeztető. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Ha a szoros és keskeny ösvény határán lavírozunk, ne lepődjünk meg, ha kudarcot vall a hitünk. Mindaz, amit teszünk és nem teszünk, valóban számít, mivel a cselekedetek következményekkel járnak, ahogyan a cselekvés hiánya is. Amikor elhanyagoljuk a hit apró, napi, ismétlődő, de létfontosságú cselekedeteit, akkor a gyökereink meggyengülnek, idővel pedig szépen lassan elsodródunk Istentől. Éppen ezért az, ahogyan másokkal beszélünk, a könyvek vagy cikkek, amelyeket olvasunk, a tévéműsorok vagy filmek, melyeket nézünk, azok, amiket nem olvasunk és soha nem néznénk meg, a viccek, amelyeket elmondunk, vagy úgy döntünk, hogy meg sem hallgatunk, nem, hogy továbbadjuk, mind azt tükrözik, hogy hol vagyunk a szoros és keskeny ösvényen, középen vagy a széleken. Nem mondhatjuk el magunkról, hogy a gyökereinket erősítjük, ha az általunk tett és nem tett dolgok nem tesznek bennünket jobb szentekké. Biztonság csak a szoros és keskeny ösvény közepén található. Az Úr Jézus Krisztus követésénél nincs jobb, mint az életre, nincs biztosabb mód a békére és az előre mutató út megtalálására. Ő az egyetlen a menny alatt, akinek hatalmában áll az életünket még mennyeibbé tenni. Rajta kívül nincs más, akit áhítattal csodálhatnánk, aki rendelkezik azzal a szabadító, megújító és átalakító hatalommal, amivel a szabadító is rendelkezik. Figyelmeztettek bennünket arra, hogy mi történik, amikor az élet végső értelmért és céljáért más valakihez vagy más valamihez fordulunk. Júdás szavai jól szemléltetik az élet azon elkerülhetetlen ürességét, amely idővel minden olyan embert körülvesz, aki a szabadítón kívül bármi vagy bárki mást választ. Víztelen, szelektől hányt vetett fellegek ők, elhervadt, gyümölcstelen, kétszer meghalt és tőből kiszaggatott fák. A lelkünknek oly mélyen kell gyökereznie Krisztusban, hogy bármilyen kihívást túl tudjunk élni, bármilyen nehézséget le tudjunk győzni, ellen tudjunk állni a hitünket érő bármilyen támadásnak, és olyanokká váljunk, mint a bozott tölgy. Szilárd, megingathatatlan és álhatatos, mindegy, milyen forró a nap vagy erős a vihar. Az ilyen begyökereződés minden időn át kitart, túlél minden ellenséget, még a legészrevétlenebbet és legalattomosabbat is. Hélamántól megtanulhatjuk, hogy a sziklaszilárd erő ígérete miként függ attól, hogy az életünket a megváltóra építjük. És most, fiaim, emlékezzetek. Emlékezzetek rá, hogy megváltónk sziklájára, aki Krisztus, Isten fia. Arra kell építenetek az alapotokat, hogy amikor az ördög elküldi erős szeleit, igen, nyilait a forgószélben, igen, amikor minden jégesőbe is hatalmas zivatara benneteket ver majd, akkor nem lesz hatalma felettetek, hogy lehurcoljon a nyomorúság és a végtelen jaj szakadékába, mert a szikla, melyre építettetek, mely biztos alap, egy olyan alap, melyről nem bukhat le az ember, ha arra épít. Most, hogy megvizsgáltuk a gyökereket a második példánk kedvéért, nézzük most a virágokat. Ez a példa a szépséges Bouchard kertről szól. Robert Bouchard és felesége Jenny 1904-ben a kanadai Brit Columbia tartományban lévő Vancouver szigetre költözött. Robert Bouchardnak cementipari vállalkozása volt, amihez mészkőre is szüksége volt. A mostani Victoria nevű város mellett nyitott egy nyílt színi mészkőbányát. A mészkőből meszet készített, ami pedig a cement egyik kulcsfontosságú alapanyaga. Bouchardék a bányához közel építették fel otthonukat egy teniszpályával együtt, a kertbe pedig virágokat és zöld borsót ültettek. A bánya egy részének mészkőkészlete egy idővel kimerült, így a továbbiakban már nem tudták azt használni. A bánya helyén csak egy ronda nagy lyuk tátongott a földben, ami mindenféle torz, szikladarabok borítottak. Látva a történteket, Jenny Bouchard úgy döntött, hogy a sziklás lyukat egy kertté alakítja át. Lovas szekéren több tonnányi táptalajt hordatott a bányába, és azt a bánya alján helyezte el. Elkezdett virágokat, bokrokat és fákat ültetni a területre, idővel pedig a világ egyik leghíresebb kertje lett az övé. A híres bányakert. Ő azonban nem állt meg ennyinél. Jenny továbbra is bővítgette és színesítette a kertet. Sokat utazgattak világszerte, és ő közben különféle egzotikus bokrokat, fákat és virágokat szerzett be a kert bővítéséhez. 1906 és 1929 között a bánya kert mellett Bouchardék létrehoztak egy japán kertet, egy olasz kertet, egy mediterrán kertet és egy gyönyörű rózsakertet is. A kertjeik több mint 20 hektárnyi területet foglalnak el, mostanra pedig Kanada egyik történelmi helyszíneként tartják őket számon. A kertek hosszú évek türelmes és bölcs munkájának örömteli eredményei. Hasonlóképpen remek bizonyságként szolgálnak arra is, hogy mi mindent lehet létrehozni, ha valakinek megvan a jövőképe arról, hogy egy csúftájból milyen szépséget lehet teremteni. Az imént említett adatokat is tartalmazó honlap szerint évente közel 1 millióan látogatják a kerteket. Mindennyiunkban van egy kis mészkőbánya. Igaz, hogy a földi élet előtti létből, a költő szavaival élve, a dicsőség felhőivel körülvéve érkeztünk ebbe a világba. Olyan lelki erősségekkel és képességekkel érkeztünk, melyeket még ott fejleszthettünk ki. De néhány gyengességet is húzunk magunk után. Ott sem voltunk tökéletesek, és ide sem tökéletesként érkeztünk. Ártatlanul igen, de nem tökéletesen. Gondolkozzunk csak el egy kicsit a saját mészkőbányánkon. Egy bukott világba születtünk, és bukott természetet örököltünk, mert a természetes ember ellensége Istennek az volt Ádám bukása óta. A belső énünk is, vagyis az a lélek férfi vagy nő, aki vagyunk, rendelkezik néhány gyengeséggel és hiányossággal. Vannak nem kívánatos személyes jellemvonásaink, melyeket még nem sikerült teljesen levetkőznünk, és olyan hibák, melyeken még nem kerekedtünk felül. Életünk ösvényén mindannyian követünk el hibákat, és ez továbbra is naponta előfordul velünk. Lehet, hogy voltak olyan súlyos bűneink, melyek megbénítottak bennünket a lelki növekedésben. Valószínűleg voltak olyan pillanatok, amikor sértőek, türelmetlenek vagy lusták voltunk. Lehet, hogy időnként nem voltak helyükön a fontossági sorrendjeink, vagy voltak lehetőségek, melyeket nem ragadtunk meg. Mindenkinek megvannak a saját személyes tökéletlenségei. Vannak továbbá másfajta mészkőbányák is, melyek szintén bennünk léteznek és nagy kihívások elé állíthatnak minket. Vannak itt köztetek olyanok, akik elképzelhetetlen bántalmazásokon vannak túl, melyek igen lassan gyógyuló súlyos érzelmi sebeket és visszatérő rossz emlékeket eredményeztek. Lehet, hogy másoknak az alkohollal, a kábítószerrel vagy a pornográfiával vannak problémái. Néhányan depresszióval, betegséggel vagy más kihívásokkal néznek szembe. A szabadító által kínált bővelkedő élet gyógyír lelkünk összes mészkőbányájára. Mindegy, milyen kemény sziklák vagy csúf hegek borítják a lelkünket, vagy milyen rendezetlen a belsőnk, mindannyian meggyógyulhatunk és megszépülhetünk. A szabadítónk lelkének tökéletes szépsége mindannyiunk számára példa. Mi csodálatos, hogy az ember fia, akinek lelke az erények kertje volt, egy kertben szenvedett azért, hogy hasonlóképpen mi is el tudjuk ültetni az erény magjait a saját lelkünkben. Mindegy, milyen szenvedésnek vagyunk kitéve, vagy hogy milyen mélyre hagytuk magunkat lesüllyedni. Mindannyian képesek vagyunk a lelkünket megszépíteni. Lehet belőle ezért ékesség a hamu helyett. Lehetnek virágok egy mészkőbányában. Az élet gondjaitól és bajaitól himlőfoltos lélek is idővel szert tehet krisztusi tulajdonságokra. Mindez pedig az ő irántunk érzett szeretete és kegyelme által lehetséges. Az ő engesztelésének hatalma, valamint az őszinte és folyamatos bűnbánat által érhető el. Lenyűgöző, hogy meggyógyulhatunk, és valami szép és értékes válhat belőlünk. Azt az ígéretet kaptuk, hogy a belsőnk saját személyes bucsátkertünké válhat. Ennek megtétele a szabadítás tervének egyik létfontosságú eleme, mely felkészít bennünket az Isten jelenlétébe történő visszatérésre. Ha mindez túl csodásnak hangzik, az azért van, mert az is. Alma fia, Alma, nagyon gonosz és bálványimádó ember volt. Édesapja proféta, volt a proféta és az egyház felett elnöklő főpap. Alma barátaival, Móziás király fiaival azonban az egyház elpusztítására és arra törekedett, hogy az Úr népét félrevezesse. Miközben ettől a céltől vezérelve utaztak, egy angyal jelent meg nekik. Ez az élmény pedig örökre megváltoztatta őket. Alma egy csodálatos megtérése ment keresztül, és azt tanította, hogy az egész emberiségnek, igen, férfiaknak és nőknek, minden nemzetnek, nemzetségnek, nyelvnek és népnek újjá kell születnie. Igen, Istentől kell születnie megváltozva testi és bukott állapotukból az igaz lelkűségnek egy állapotába, megváltatván Isten által fiaivá és leányaivá lévén. És így új teremtmények lesznek, és ha nem teszik meg ezt, akkor semmiképpen sem örökölhetik Isten királyságát. Amikor megkeresztelkedünk, az alámerítkezésünkkor jelképesen eltemetjük a régi bűnös embert, utána pedig megújult élettel új lényekként emelkedünk fel. Benjamin király azt tanította, hogy a szövetség miatt, melyet kötöttetek, Krisztus gyermekeinek fognak nevezni benneteket, az ő fiainak és lányainak, mert íme, ezen a napon nemzet benneteket lelkileg, mert azt mondjátok, hogy szívetek megváltozott a nevébe vetett hitáltal, mert tőle születtetek, és fiaivá és lányaivá lettetek. Az emberek gyakran képesek gyorsan bizonyságot nyerni, de számos alkalommal előfordult már olyan is, hogy az egyének és csoportok hallották az evangéliumot, és rövid idő alatt olyan hatalmas szívbéli változáson mentek keresztül, hogy már nem volt hajlandóságuk arra, hogy gonosz dolgot tegyenek, csak arra, hogy állandóan jót tegyenek. A hatalmas változás azt jelenti, hogy lelkileg újjászületünk. Általában azonban egy bizonyság elnyerése, valamint a hatalmas változás megtapasztalása olyan lépések, melyek egy életen át tartó növekedési és finomodási folyamat részét képezik. A saját lelkünk, lényünk és lelkünk fejlődése folyamatosan megy végbe. Jenny Bouchard 25 évig dolgozott a kertjében azért, hogy létrehozza azt a pazar szépséget, amely helyén korábban csupa káosz és csúfság volt. A bennünk lévő férfit vagy nőt egy élet hosszig és még annál is tovább tart teljesen átformálni. A szabadító folyamatosan tölti be a lelkünkön tátongó lyukakat és gyógyítja meg azokat a sebeket, melyeket saját magunknak okoztunk, vagy mások ejtettek rajtunk. Az Úr azt mondta, hogy minden sort sorra, előírást előírásra, itt egy kicsit és ott egy kicsit az emberek gyermekeinek, és áldottak azok, akik hallgatnak előírásaimra, és meghallgatják tanácsomat. Mert bölcsességet tanulnak, mert annak, aki befogadja, többet adok. Lelkünkben is erényről erényre, kegyelemről kegyelemre építkezik, miközben arra törekszünk, hogy tiszták legyünk és krisztusi tulajdonságokat vegyünk magunkra. Fontos, hogy ne váljunk önelégülté az addig elért belső fejlődésünk láttán, és ne fáradjunk bele a jó tevésébe sem. Ehelyett álhatatosan haladjunk előre. Péter arra buzdított bennünket, hogy folyamatos léptekkel erényről erényre haladjunk, mintha egymásra helyeznénk azokat. Ezt írta, ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasztatok jó cselekedeteket, a jó cselekedet mellé pedig tudományt, a tudomány mellé pedig mértéketességet, mértéketesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet, mert ha ezek megvannak és gyarapodnak benneteket, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. Idővel a növekedés és finomodás folyamata felgyorsul, mert az intelligencia az intelligenciához ragaszkodik, a bölcsességet fogadja be, az igazságot teszi magáével, az erény szereti, a világosság világossághoz ragaszkodik, az irgalmasságon könyörül és jogot formál a sajátjaira. Ezért van az, hogy a kertje megszépítésén 25 évig dolgozó Jenny Bouchard képe annyit tanulnivalót hordoz magában. Szinte látjuk magunk előtt, ahol másokkal együtt bokrokat, borostyánt és fákat ültet mindenfelé. Könnyű elképzelni, ahogy megtervezi és megszervezi a kertet, biztosítva azt, hogy minden új virág és bokor a megfelelő helyet foglalja el. A fák, bokrok és virágok egyesével történő ültetése, majd pedig felnőtté válásig táplálása a kertben, párhuzamba állítható azzal a lelki folyamattal, ahogy a krisztusi tulajdonságok is gyarapodnak. Bármilyen erény lelkünkben történő elültetésének látszólag nincs azonnali hatása, ha azonban hittel és folyamatosan ültetjük és tápláljuk azokat, akkor lelkünk kertje idővel gyönyörűen fog pompázni. Az életünk pedig minden igaz lelkű tekintetben bővelkedő lesz. Most pedig megkérnélek benneteket, hogy gondolkozzatok el a következő kérdésen. Mit fogtok ma elültetni, hogy lelketek kertjét szépítsétek? Válaszaitokat akár meg is oszthatjátok a közösségi oldalakon, az LDS Devo hashtag alatt. Szeretnék hallani felőletek. És Ésaiásnak sikerült néhány szóban összefoglalnia, mit is jelent gyökeret verni az Úr Jézus Krisztusban és a szabadító tulajdonságai közül valamilyen gyümölcsöt teremni a saját lelkünkben. Ezt írta, és vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárasságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy. A szabadító Jézus Krisztus minden erény példaképe. Ő volt az egyetlen tökéletes ember, aki valaha is élt. Engesztelést végzett a bűneinkért, engesztelési által krisztusi nőkké és férfiakká válhatunk. Megtisztulhatunk, megváltozhatunk, meggyógyulhatunk és tökéletesebbé válhatunk. Lelkünk szépségessé válhat. Tekintsünk hát őrá még teljesebben. Nagyobb hódolattal törekedjünk őrá hasonlítani. Buzgóbban kövessük lábanyomát. Növesszük egyre mélyebbre a gyökereinket a szabadítás talajába, mindaddig, míg el nem érjük megváltónk szikláját. Élvezzük hát még inkább az ő által kínált bővelkedő életáldását, és váljunk olyanná, mint a megöntözött kert. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Our dear Father in heaven, we are grateful.
Drága mennyei atyánk, köszönjük a kiváltságot, hogy meghallgathattuk Clayton Eldert és Clayton nőtestvért, és tanulhattunk tőlük. Hálásak vagyunk a bizonyságukért, a rendkívüli hitükért, és azért, hogy róla tanúskodnak. Kérünk, áld meg mindannyiunkat azon igyekezetünkben, hogy felfedezzük a bennünk rejlő teljes és isteni lehetőségünket a te gyermekeidként. Áld meg minket, miközben igyekszünk növelni és gyakorolni a beléd a jövőnkbe, valamint a te akaratodba és tervedbe vetett hitünket mindannyiunk számára. Mennyei atyánk, köszönjük a lelked, aki ma velünk volt, amíg összegyűltünk. Segíts magunkkal vinnünk Clayton Elder üzenetét, miközben a bővelkedő életünk felépítésén dolgozva kihívásokkal kell szembenéznünk. Hálásak vagyunk a sok-sok áldásért, melyet az evangélium hozott az életünkbe. Hálásak vagyunk neked és a te erődért és a te békédért imádkozunk. Szeretett fiad Jézus Krisztus nevében. Amen.